Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Egy klasszikus idézetre kérdez rá a címben a történész, Balsors, akit régen tép, és történelmi kalauz egy új nemzedéknek, ez az alcíme a Stefano Bottoni legújabb kötetének, amely a Magyar Hang könyvek sorozatban jelenik meg. A szerzővel beszélgetünk röviddel a hivatalos lanszálás előtt. Köszönöm, Stefano, hogy itt vagy, és hogy bejelentkeztél a műsorba.
Jó estét kívánok, nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Az előszóban Budapest Firenze így jelenik meg kötőjellel. Ez azt jelenti, hogy ebben a kétlaki életmódban írtad meg ezt a munkát?
Alapvetően igen, illetve voltak még más helyszínek, mondhattam volna Balatonfaj vidéket, vagy mondhattam volna valamelyik erdélyi várost, ezek mind olyan helyszínek, ahol nagyon otthonosan érzem magam, de igen, alapvetően Budapest és Firenze a két legfontosabb pont most. Budapesten van a család, illetve egy nagyon erős érzelmi, személyes kötődés, hát Firenzében van a munka.
És a lap, mármint a kezdő lap, az tulajdonképpen csak azért, hogy a hallgatók képben legyenek, egy lendületben levő huszárról szól, lehet, hogy éppen hadik, vagy valamelyik fegyvernembeli társa lendületben lóháton, egy nemzeti színű nyeregben, viszont a törzse körzé oda van egy hajókötéllel bogozva egy horgony, tehát egy ilyen, mintha elérnénk céljainkat, feelinget sugároz ez a történet. Te elérted a célodat azzal, hogy egy új nemzedékhez szólsz? Melyik ez az új nemzedék? Tisztázzuk, hogy ki a célközönség.
Hát a célközönség mindazok, akiket érdekel a magyar történelem. Ez az igazság, szakmabeliek és nem szakmabeliek. Próbáltam úgy írni, hogy a szakmabeliek ne úgy érezzék, hogy ebben nincs szakirodalom és nincs egy elméleti koncepció, mert azért van. Nem csak azért, mert nagyon sok a hivatkozott mű, hanem azért is, mert sok fontos szerzőt próbálok bemutatni, és tényleg rengeteg nagyon fantasztikus magyar és külföldi szellemi partnert találtam ebben az utazásban. De úgy is próbáltam megírni, hogy egy nem szakmai közönség, tehát mindazok, akik mondjuk valaha leérettségiztek magyar történelemből is, tehát van valamiféle ismeretük mondjuk 1848-ról, vagy Trianonról, vagy a II. Világháborúról, vagy a Kádár korszakról, tehát ilyen alapvető dolgokról, egy kicsit más összefüggés rendszerben tudják elképzelni a nemzeti történelmet. És azért mondtam, hogy új nemzedék, mert ez valóban a nagymamátoktól kezdve a magamfajta középkorú nemzedékig, és egészen a fiatalokig, mindazoknak szól, akik tudják, hogy ez a kelet, nyugat, illetve birodalmak versus szuverenitás és függetlenség kérdés egy nagyon-nagyon-nagyon régi vicc, de az az igazság ezzel a régi viccel és ezzel a régi mesével, hogy napjainkat is befolyásolja. Tehát nem múlt el ennek varázsa, illetve ennek hatása. Tehát ugyanazokról beszélünk ma, mint amiről a reformkor nemzedéke, a 48-asok, a 67-esek, illetve Trianon után beszéltek állandóan. Ez könnyítette meg a munkámat, hogy egyszer egy nagyon régi történetet kellett felleveríteni, másrészt egy olyan történetet, ami nem múlik el és nem érül el. Ugyanolyan aktuális ma, mint amilyen mondjuk 200 évvel ezelőtt volt.
Igen, van egy idézeted is, hogy a történelem az alattunk van, rajta állunk.
Ebből hát ez Mikó Imre volt, én csak szemérmetlenül.
De jó helyen, jókor sütöd el, vagy használod, építed be. Na most erről a piedesztáról kiindulva, hogyha a tartalmat átpörgetem, és itt közben még klikkelések, meg mindenféle dolgok behalszanak, hiszen a kézirat eljutott hozzám, és azt fogom itt most laptopról időnként beidézni, vagy kutakodni. Az lepett meg, illetve elsősorban amire utalsz, hogy egy kicsit másként nézni, vagy más szemszög által, hogy a szakaszolás, amit javasolsz, az valójában, és te is beismered, ismered, eltér az eddigi klasszikus történelmi kronológiától, amit megszoktunk, amennyiben a magyar történelemben kutakodunk. Tehát van egy 6 fejezetes korpusz, ahol nem föltétlenül azok a mérföldkövek, amelyeket mi így klasszikus periodizálásként használunk. Az első az a kezdetektől 48-ig, ez egy irdatlan nagy falat, abszolválód 33 oldal alatt, ami lényegében egy sűrítmény, mert hogy tulajdonképpen te az egész könyvben, ha jól értem, a súlypontot a közelmúlt kibontására, vagy a nem túl távoli múlt értelmezésére helyezed.
Persze, tehát én nem akartam elmesélni a 800 éves magyar történetet 1848-33 oldalban, itt egyszerűen csak a súlypontok vannak, azt akartam megmutatni, hogy milyen traumát és milyen sokkot jelent egy középkori középhatalomból, tehát egy nem modern nemzetből, de egy akkor fejlett középméretű birodalomból visszasüllyedni vagy elsüllyedni Mohács, illetve Buda elfoglalása után, tehát a 16. században egy alávetett tartományá, tehát ugye a törökvész, oszmán hódoltság, 150 év, partíciók, erdélyi...
Tatárok, időnként tatárok, igen.
Tatárok bekukucskálnak, de ugye akkor még egyben van az egész, de a törökök után már nem, illetve megjelenik ugye a 16. századtól nagyon erőteljesen a Habsburg faktor, és az a Habsburg faktor aztán 5 évszázadon át, tehát egészen 1918-20-ig meghatározza a magyar történelemben, hogy akkor mit kezdjünk ezzel a birodalommal, mit kezdjünk ezzel az új állapottal. Tehát például mit jelent az, hogy 500 évig nincs egységes független Magyarország, és amikor visszakapjuk 1918-ban, mert akkor kapjuk vissza, hogyan kapjuk vissza? Milyen körülmények között kapjuk vissza?
Tehát hát úgy, hogy utalsz rá, hogy az első köztársaság az nem is ünnep, bár ha nem is egy felhőtlen periódusban bekövetkezett momentum, azért ott van a kronológiánkban.
De az a nagyon durva, hogy mi miközben állandóan vágyunk függetlenségre, illetve szuverenitásra, a független szuverén Magyarország megszületése 1918. október végén, hát nemhogy nincs megünnepelve, hanem a nemzet talán egyik leggyászosabb pillanatában születik, mert katonai vereségben, illetve a közös állam, tehát az osztrák-magyar monarchia szétesése pillanatában születik. Tehát igazán egyáltalán nincs ezzel mit ünnepelni, és azért ez egy nagyon érdekes helyzet regionális szinten is. Hát gondoljunk csak december 1-jére a románoknál. Tehát ők is pontosan tudják, hogy az a Románia nem úgy, és nem akkor született, amikor a pár ezer román december 1-jén Gyulafehérvárra utazott, és akkor ott nagyon kimondták Erdély csatlakozását Bukaresthez, és akkor elfogadták. Ez nem úgy történt, de szép számukra, szép nekik elképzelni, hogy ez az egész a nagy nemzeti akaratot kifejezte, vagy például Prágában, ma is ünnep, október 28-a, tehát a modern Csehszlovákia megszületése nagyon érdekes, Pozsonyban már nem, de Prágában igen. Vagy ugye gondoljunk arra, hogy mit jelent 1918 ősze Lengyelország számára, Lengyelország 123 év alatt újjászületik, mint önálló független ország. Na most mi is újjászületünk, méghozzá 400 év után, majdnem független ország, csak hát milyen körülmények között. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy miközben állandóan szittuk a birodalmakat, és főleg az a Habsburg birodalmat, és itt nem véletlenül én felállítok egy, lehet, hogy történészek bátornak gondolják, de ez engem nem érdekel, majd 50 vagy 100 év múlva erről nyilván sokkal elmélyültebb vitákat lehet folytatni, de szerintem állni fog ez a fajta párhuzam, tehát ugyanúgy szídjuk Brüsszelt ma, vagy
mint Bécset annak idején.
Pontosan, mint Bécset annak idejében, miközben pontosan tudhatták, hogy messze a legjobb kompromisszum, és a legjobb konstelláció, amit el lehet érni számunkra, az a pillanat, amikor visszaszerezzük a függetlenséget és a szuverenitást, azt a pillanatot hát egyszerűen nem lehet ünnepelni, mert a legrosszabb körülmények között történik, és ezt mindenki tudja. Tehát azt gondolom, hogy belénk van kódolva ez a paradoxon, amikor a nemzeti sorskérdésekről beszélünk, és amikor olyan fajsúlyos fogalmakat használunk, nálunk, mint függetlenség vagy szuverenitás, mert egyszerűen a mi szuverenitásunk 1918 után a gyászban, a megalázottságban, abban az érzésben születik, hogy mi kisebbek lettünk, de valóban sokkal többre vagyunk hivatottak. Ez nagyon érdekes. Tehát végig úgy telik el a 20. század, hogy a magyar elitek elképzelik.
Most is, Stefán, most is úgy zajlunk, tehát az az igazság,
hogy nemrég
egy hivatalos fórumon hallottam egy meghatározó politikusnak a beszédét, aki azt mondta, hogy a magyarok sokkal többet adtak a világnak, mint amennyit kaptak. Tehát, hogy a világ amblok tartozik a magyarságnak. Ez az egyenleg.
Igen, csak ugye itt egyrészt az a rossz hírem, hogy ez senkit nem érdekel a világon, csak minket, tehát hogy ez egyáltalán nem tud meghatni senkit, tehát igazán ez csak minket tud érdekelni, csak mi gondoljuk, hogy ez bennünk igazságtalan. A másik az, hogy ezzel nem megyünk előre, semmit nem tudunk megoldani. Az alapproblémák végig ott maradnak. Tehát például, hogy mit jelent birodalomként viselkedni. Ha valaki birodalomként viselkedik, és ezt a Habsburgok tudták, az Európai Unió is tudja, a maga módján a Szovjetunió is tudta, akkor nem csak jogaid vannak, vagy előjogaid, mint birodalom, hanem egyfajta kötelezettségek is. Azt próbáltam bemutatni, például ez számomra nagyon izgalmas feladat volt, mert én egy 20. százados történész vagyok, tehát számomra 19. század egy nagyon izgalmas szellemi kaland, nem a szakterületem, de nagyon izgalmas volt egy kicsit beleolvasnom, hogy amikor megtetszik a magyar eliteknek a birodalmiság és a birodalmi gondolat 1870-80 után, amikor beletanulnak a dualizmusba, és látják, hogy azért van annak előnye, hogy mi majdnem egyenlő rangú félként tudunk viselkedni Bécsel szemben, és elértük azt, amit cseheknek, a horvátoknak, a románoknak, a lengyeleknek nem sikerült, tehát megalkottunk egy majdnem független, majdnem szuverén Magyarországot, és ezzel fellépünk nemzetközi porondra. Hát azért ne felejtsük el, hogy például a sportban például az osztrák-magyar monarchia külön-külön versenyezett, így lett Hajós Alfréd olimpiai bajnok Athénban 1896-ban úszásban kétszer. És így lett futballcsapatunk, tehát nemzeti futballcsapatunk már jóval 1918 előtt. Tehát ez is egy érdekes konstrukció, de itt nem csak a sport számít, hanem ugye a művészetek, illetve sok más terület, ahol teljesen egyértelmű volt a teljes nemzeti kibontakozás lehetősége, de ami ennél is fontosabb, hogy rájönnek arra magyar elitek, hogy ezzel másokon is lehet uralkodni. Tehát mit keresnek a magyar elitek például Bosznia-Hercegovinában és a Balkánon egészen Albániáig és a volt oszmán területeken? Hát hódítani akarnak.
Titokban ott van még Afrika is, ami nem kezdődött el, de ha a dolgok úgy alakulnak, akkor lehet, hogy ez a gyarmati gondolkodás, vagy birodalmi gyarmati megközelítés, akkor ez egy más terepre is kiterjedt volna.
Ezzel azt akartam bemutatni, hogy ezzel akarják újjáéleszteni és feleveníteni azt, ami a magyar úri gondolkodásban ott volt, hogy a Mohács előtti Nagy Magyarország és Nagy Magyar út gondolatát fel lehet éleszteni egy új birodalmi konstellációban, tehát az osztrák-magyar monarchia segítségével. Az osztrákok ezt nem fogják akadályozni, maximum kordában tartják, ők ugyanezt csinálják még nagyobb léptékben. Annyi a különbség, és azért ez fontos a nemzetállamok korában, illetve a nemzeti ébredés korában, hogy Bécsben nem kívánnak mindenkit osztrák vagy németté tenni, tehát nem próbálkoznak ezzel sem Galíciában, sem Bukovinában, Trentóban sem, mert tudják, hogy alapvetően ott olaszul beszélnek, vagy a Triestben. Tehát, hogy ők nem akarnak egy ilyen egységes nemzetet faragni, nem is lehetséges, tudják, hogy a birodalmi lépték az más. Magyarországon viszont kétfajta nacionalizmus keveredik és csúszik össze a 19. században, meg a 20. század első felében. Van egy nagy, egy birodalmi, és van egy etnikai, egy szűkebb, egy kompaktabb, és ezt a másodikat azt kezdi foglalkozni, és ez aztán nagyon veszélyessé válik a Trianon után, illetve a második világháborúval, hogy ki a magyar, mi a magyar, és ki a jó magyar. Hogy egyszerűen leszűkítik a nemzet fogalmat, és itt jön be hát például a biológia, itt jönnek be a faji jellegzetességek, illetve a zsidó kérdés, tehát a zsidók, vagy esetleg a cigányok, vagy más csoportoknak az úgymond tudományos alapon való kizárás a nemzet testéből, és hát ebből aztán rettenetes dolgok születnek, mint tudjuk. De én azt akartam lekövetni, és így olyan szerzőket használtam, mint például a kiváló román történész Marius Turda, akinek a munkái lehet, hogy Erdélyben valaki számára ismeretesek, mert olvashatták, ha nem angolul, mert ő azért arangolul írja ezeket, alapvetően Oxford Brooks Egyetem tanára, de románul, mert románra gyakorlatilag mindent lefordítottak tőle, a legfontosabb könyvei mind ott vannak, de magyarul gyakorlatilag semmi, és nem jelentek meg azok a művek, azok a könyvek és tanulmányok, amelyek a magyar nemzettudatról szólnak a dualizmus utolsó évtizedeiben, például az eugenetikai kutatásokról, és arról, hogy bármilyen furcsa ma elképzelni, de olyan emberek, mint Teleki Pál és Jászi Oszkár, akiket ugye a politikai spektrum két szélén szoktunk elképzelni, főleg a Trianon után, a 19. század végén és a 20. század elején ugyanannak a tudományos eugenetikai gondolkodásnak a zászló vívői, és mind a ketten azon dolgoznak, hogy mindenféle ilyen eugenetikai kutatásokban vesznek részt, mert ez akkoriban a progresszió. Ez mai szóhasználattal élve, ez egy ilyen baloldali, társadalmi, ilyen progresszív dolog, tehát ők meg akarják javítani a társadalmat a tudomány segítségével, és akkor abban nincs semmi rossz, úgymond, tehát ez egy teljesen elfogadott módszertan, tehát nem lesz mindenkiből náci, aki 1904, 5, 6, 8-ban ilyen kísérleteket végez. A probléma az, hogy az a mag, ami akkor ott el van ültetve, főleg az első világháború alatt és után, aztán egészen másfajta eredményekhez vezet. Hát tudjuk, hogy az eugenetikával foglalkozó biológusok egy része aztán fajbiológussá válik, és ők alapozzák aztán meg azt az új, nagyon leszűkített nemzetfogalmat, ami alapján aztán egész népcsoportokat lehet kirekeszteni, és esetleg később a második világháború után megsemmisíteni.
Térjünk vissza egy kicsit a szakaszolásra, mert hogy ez azért behatárol, vagy elárul sok mindent. Az 1905 és 38 közti periódust tekinted át a harmadik fejezetben, mint egy megelőlegezve azt, hogy tulajdonképpen a Trianon, az első világháború és mindaz, ami a környékén ugye zajlik, az nem föltétlenül úgy szakasz határ, ahogyan eddig, hát tudtuk, olvastuk, elfogadott, úgymond, tagolás volt, mert hogy a 905-ös magyar belpolitikai válságból eredezteted, illetve hogy ott gyorsulnak fel az események, amelyek aztán majd eljutnak a trianoni békeszerződésig, és azért tovább mész 38-ig, amikor már ugye megjelennek az első úgymond területi reparációk, de még egy idézet ezzel kapcsolatban, szintén idézel egy jeles gondolkodót, azzal kapcsolatban, hogy akkor impérium vagy nemzeti szuverenitás, és ez egy picit lehűti az embereket. Ugye az előbb utaltál arra, hogy a kiegyezés és mindaz, amit hozott 67, az lényegében egy pozitív löket volt. Így szól az idézet, rendkívül nehéz félperifériás országként meghaladni a közepes fejlettség szintjét. Tehát itt nem csak arra utal az általad idézett gondolkodó, hogy eleve Magyarországnak a geopolitikai helyzete, ez a birodalmak szélén, peremén levő földrajzi, úgymond állapot, ez behatárol valamilyen szinten, mert nem csak földrajzi, nyilván az egyebet is kell érteni a perem alatt, valahogy behatárolja azt az ívet, amiről te azt mondod, hogy megszakadnak ezek a fejlődési ívek, tehát valami elindul, mint ahogy a könyvednek a címlapján is a huszár elindul, csak éppen a svungot nem tudja kifutni.
Igen, itt két dologról szeretnék akkor gyorsan beszélni. Az egyik a szakaszolás, a korszakolás, hogy azért senki ne gondolja, hogy számomra nem fontos Trianon, tehát hogy nem fontos korszakhatár. Én csak azt gondoltam, hogy megkeverem a kártyákat, és ez nem csak intellektuális játék, hanem nem azt próbálom leírni, ahogyan történtek a dolgok, ezt mindenki tudja, hogy 1918 vagy 1945 az általános nagy történeti narrációknak rettenetesen fontos mérföldkövei.
Megkerülhetetlenek, igen.
Megkerülhetetlenek, és én sem akartam megkerülni természetesen, viszont arra akartam rámutatni, hogy minden nagy katasztrófának, vagy nagyon fontos jelenségnek vannak előjelei.
És utórezgései.
1905 azért fontos, mert akkor, tehát abban az évben recseg meg több nagy európai birodalom, a legfontosabb nyilvánvalóan az orosz, tehát a cári, tehát akkor történik meg az a valóban alulról érkező spontán forradalom, ami alapvetően megrengeti a cári Oroszország stabilitását, és hát elvezet a bolsevik forradalomig abban az értelemben, hogy kezd akkor átalakulni az az óriási birodalom, például lesz parlament, lesz egy félig meddig már felelős kormány, kezd megszűnni a cári hatalomnak az Isten adta jellege, és ez nagyon fontos. Azokban az években megrecsen és kezd eltűnni Európából, Dél-Kelet-Európából az oszmán birodalom, ez nagyon-nagyon fontos tényező, illetve ebben a sorozatban illeszkedik be a magyar-osztrák alkotmányos válság 1905 és 6 között, amit egy olyan választás okozott, amit nem az a párt nyert 30 év után, akinek nyernie kellett volna, mert mindig őt nyerték. Tehát én felállítok egy párhuzamot, és még egyszer nyugodtan lehet mondani, hogy itt vannak aktuál politikai utalások, én ezt vállalom, teljesen vállalom, hogy én, mint a magyar tudományos pálya szélén és nem magyar intézményekben dolgozó ember, én ezt bevállalom és nagyon szívesen megteszem, hogy Tisza Kálmán, mondjuk Bethlen István vagy Horthy Miklós és Orbán Viktor között is igenis van egy gondolati párhuzam. A gondolati párhuzam az úgynevezett centrális erőtér. A centrális erőtér gondolata arról szól, hogy legyen a nemzetnek, legyen az országnak egy olyan pártja, amely uralja a politikai életet, megszerzi a szavazatok többségét, uralja a kormányzást és a parlamentet, és szélső jobb oldalon, illetve szélső bal oldalon legyenek jelentéktelen, kis, acsarkodó, pálya széléről bekiabáló pártok, akik nem szólhatnak bele a politikai életbe. Na most a Tiszáék, tehát Tisza Kálmán és fia Tisza István, és korábban Szél Kálmán pártjai, a dualizmus korában ezt próbálják megtestesíteni, és egyre inkább jobbra mozdulnak, miközben ott vannak a politikai mező közepén, és 1905 azért töri meg ezt az egészet, mert, mint tudjuk, a függetlenség pártiak nyernek, amit a császár, tehát Ferenc József nem akar elfogadni, akkor kinevezi a Darabont kormány, Fehérvári Géza vezetésével, akkor óriási galiba keletkezik, a végén nincs költségvetés sem, az állami alkalmazottak sem kapnak fizetést, ami azért nagyon kemény hónapokig, nagy válság keletkezik, és a végén 1906-ban születik egy kompromisszum, mert azért ez egy ilyen birodalom, kompromisszumokra törekszik állandóan, mint Brüsszel, ez is nagyon-nagyon fontos, tehát ez két alapvetően békére és kompromisszumokra berendezett nemzetek fölötti birodalom, ez nagyon fontos, ez a párhuzam, és akkor jön a függetlenségpárti kormányzás, a Vekerle kormány 6 és 10 között, ami egyébként egy teljesen káros kormány, mert próbálja nyomni ezt a magyarosítást az élet minden terén, és ezzel egyetlen egy eredményt tud elérni, hogy teljesen elidegeníti a magyar politikai nemzettől a nemzetiségeket. Tehát akkor születik meg a Ponyi törvény és más konfliktusok nyomán az a szétválás, ami aztán a világháború közben már véglegessé válik. Tehát akkor dől el, hogy sokan már nem az osztrák-magyar monarchia keretében képzelik el a jövőjüket, ami korábban elképzelhetetlen volt. Tehát én azt gondolom, hogy akkor puskázódik el úgymond a dualizmus nagy fejlődési lehetősége. És a második dolog, ami ebben fontos, hogy ha megnézzük azt, hogy gazdaságtörténészek is, itt például Berenté Iván vagy Hanák Péter korabeli kutatásait hoztam be a képben, hogy azt próbálták megmérni, hogy Ciszleitánia, tehát a mai mondjuk Ausztria, plusz ugye a mai Ausztria nagyon kicsi, azt a korabeli Ausztriát azért úgy képzeljük el, hogy ugye Trentótól egészen Csernovicig terjed ez az óriási terület, de sokkal kevésbé gazdag nyilván összességében, mint a mai Ausztria, ami sokkal nyugatibb és kompaktabb. Na és tehát a korabeli Ciszleitánia és Transleitánia, tehát a Nagy Magyarország, amit mi Nagy Magyarországnak ismerünk között, mennyi volt a fejlettségbeli különbség? És ugye azt találták, hogy körülbelül 2/3-nál tartottunk. Tehát a korabeli Magyarország körülbelül egy harmaddal, ilyen 30%-a volt lemaradva a korabeli Ausztriához képest, de hogy a dualizmus korában, tehát a 40-45 év alatt behoztunk ebből 6-8-10%-ot. Tehát ez egy olyan korszak, ahol a monarchia két része között érezhetően csökkent az életszínvonalbeli és a fejlettségi különbség. Ami azt is jelent, hogy nekünk alapvetően előnyös volt gazdasági, és nem csak kulturális, hanem gazdasági társadalmi szempontból a dualizmus olyan berendezkedést, olyan lehetőségeket nyitott, pontosan azért, mert ez egy nagy kontinentális birodalom volt, ami korábban elképzelhetetlen volt, és akkor itt az a kérdés, hogy hogyan éltünk vele. És az az én érvelésem, hogy összességében, főleg az első 20-30 évében viszonylag jól éltünk vele, de aztán nem tudtunk mit kezdeni azzal a dilemmával, hogy akkor ebből legyen-e egységes nemzetállam koncepció, aminek az a célja, hogy mindenkinek magyarnak kéne lennie, vagy pedig próbálja-e Ausztria mintáját másolni, elismerve, hogy rendben, ez egy olyan nagy ország, aminek a lakosság körülbelül fele nem magyar származású, tehát nem magyar az anyanyelve, esetleg lehet, hogy tud magyarul, de nem magyar érzelmű alapvetően, tehát nem úgy érez, vagy pedig nem érez semmit, tehát egyszerűen nemzeti szempontból indifferens, ahogy ma mondják, tehát az életét nem nemzeti kategóriákban gondolja, és akkor egészen másképp rendezkedünk be itt. Például behozok egy olyan tényezőt, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Ne feledjük el, hogy 1907 után Ausztriában általános férfi választójog van. A monarchia magyar részén ez elképzelhetetlen, egészen végig, tehát egészen 1945-ig, mert félnek attól, rettegnek attól, hogy mi van az, ha szavazati jogot kapnak a szegény parasztok, a munkások és a nemzetiségiek. Tehát egyszerűen egy kis, könnyebben ellenőrizhető szavazóbázissal akarnak bánni, akit sokkal könnyebb befolyásolni, vagy esetleg elcsalni a választásokat, ezt a Tiszáék rendszeresen meg is tették, és ezzel garantálni a rendszer stabilitást. Ez is egy nagyon fontos fogalom, a stabilitás. Ugye a Tiszáék is, Hortiék és a mai napon Orbán Viktor azzal jön állandóan, hogy ők stabil rendszereket vezetnek, tehát megvédenek bennünket veszélyektől, és tudják, hogy hogy kell vezetni az országot, és csak ők tudják. Na most egy probléma van csak ezzel a koncepcióval, hogy eddig két példánk van, mondjuk a dualizmus is, illetve a Horthy korszak is egy rettenetes katasztrófába torkolódott, pontosan azért, mert elfajultak bizonyos problémák, amiket nem tudtak kezelni, részben azért, mert így voltak felépítve. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes jelenség, hogy a stabilitásra épülő rendszerek tudatosan feláldozzák a társadalmi integrációt és a demokráciát, és aztán pontosan ebbe halnak bele.
Van egy olyan szakasz, vagy fejezet a könyvedben, amely ugye 38 és 63 közötti történéseket elemez, listáz. Ennek is az az oka, ennek a periódus választásnak, ugye, hogy az a zsidó törvények megjelenése, az első zsidó törvény megjelenése, illetve a 63-as kádári amnesztia. Ez a zárójel tulajdonképpen, ami a negyedik fejezetet így közre fogja. És ez is, ha jól belegondolunk, egy rendhagyó szakaszolás.
Én itt az önkény birodalmára gondoltam, és 1938 azért, mert béke van még, vagy hivatalosan nincs háború pontosabban, tehát sehol nem lőnek Európában, de ott terjeng a háborúnak a szaga. És ezt szinte mindenki érzékelheti, pár nappal korábban néztük meg újra a családdal, a Müncheni konferenciáról szóló Netflix filmet, ahol nagyon érdekes, hogy hogyan ünneplik a tömegek Angliában és Európa szerte Neville Chamberlain brit miniszterelnököt, aki megköti a Müncheni egyezményt, a Szudéta vidéket. Oda ajándékozzák a britek és a franciák Hitlernek.
Békében reménykedve, megmentették a világot.
Illetve már sejtik, illetve ők már sejthetik, hogy csak időt vásárolnak maguknak, de ezt azért próbálják megtenni, hogy ne pont akkor legyen háború, hanem mondjuk egy vagy két évvel később, de már tudhatják, hogy háború lesz. De itt
Stefano, egyetlen egy meredek zárójel. Ez az idővásárlás a békekötéssel most megint, mintha nagyon aktuális refrénné kezd válni az ukrán dosszié okán.
Hát igen. Én nem szeretem azt a fajta megfogalmazást, hogy visszajön a történelem, és a történelem pontosan olyan sémák alapján ismétli önmagát, de valóban, amikor az ukránoknak azt ajánlják, hogy azt próbálják parancsolni, hogy adjanak át területeket, mondjuk az ország egy ötödét, és akkor rend lesz, és akkor béke lesz. Hát meg lehet ezt tenni a reálpolitika alapján, de ne áltassuk magunkat, tehát tényleg senki ne áltassa magát, hogy ez egy tartós, stabil, mindenki által elfogadott béke alapja lehet, mert ez nem lehet a béke alapja.
Zárjuk.
Ez csak elódáz egy komolyabb háborút. Igen. Tehát ezt meg lehet tenni, és akár érthető, majdnem 4 év háború és 1 millió halott és sebesült után, tehát ez egy elképesztően véres és brutális háború, egész országok társadalmát, gazdaságát romba döntötte, az egész világot, vagy legalább Európát és Közép-Ázsiát megrengette, de azt nem szabad, illetve aki ilyeneket mesél, az nyilvánvalóan hazudik. Vagy nem tudja, hogy miről van szó, vagy pedig hazudik, mert sajnos a történelem más tapasztalatokkal szolgál. De visszatérve 1938-ra, én 2 eseményre világítottam rá. Az első az talán magától értetődő, az első zsidó törvény, bár sokan ugye akkor úgy értékelték, hogy hát ez nem is olyan súlyos, ez nem is annyira diszkriminatív, ez csak egy kicsit visszaállítja a 20-as évek elé felállított korlátozásokat, és ez még nem is annyira fajalapú. Ez mind igaz, de akkor kerül ismét előtérbe Magyarországon egy körülbelül 10 éves jogi nyugalom után az úgynevezett zsidó kérdés, mint egy olyan probléma, amit majd meg kell oldani. És van egy könyv, amit egyszer majd mindenkinek javasolnék, ha tud angolul olvasni, sajnos magyarul, de igazán románul se jelent meg. Holly Case-nek hívják ezt az amerikai történészt, aki egyébként Erdélyen indította a pályát, és egy fantasztikus könyvet írt Kolozsvár 40-44 közötti társadalmáról. Ezt minden kolozsvárinak lehetne ajánlani, és óriási kár, hogy eddig nem jelent meg sem románul, sem magyarul, és nem is fog, 2009-ben jelent meg angolul. Mindegy, tehát Holly Case-nek a következő könyve a kérdések kora, és a kérdésekről szól. Tehát a zsidó kérdés egy olyan kérdés, amit a 19. században kezdenek meg megfogalmazni, mint megoldandó kérdést. Rengeteg ilyen nemzeti társadalmi kérdés volt, de volt például a tuberkulózis kérdése, vagy a nők kérdése, az integráció, a nemzeti ügyek, a magyar kérdés, a lengyel kérdés, stb. És a zsidó kérdésnél van egy ilyen igény azoktól, akik megfogalmazzák a kérdéseket, hogy ezeket a kérdéseket, ha már fölvetik, akkor meg kell oldani. Na most 1938 azért nagyon fontos Magyarország számára, mert akkor egyrészt megfogalmazódik az az igény, hogy ezt azért meg kellene oldani, tehát ugye ez egy probléma, és ezzel a problémával nem élhet tovább a magyar állam, ezt meg kell oldani. A másik, lehet, hogy egyes hallgatók ezt felháborítónak találják, vagy nagyon nem értenek egyet, de hát sajnálom, én így gondolom, az első bécsi döntés. És ez annak a paradoxona, ugye 38. november 2-a, ugye előbb említettem Münchent, a Müncheni Egyezmény szeptember végén, tehát októberben a magyarok mozgósítanak, csapatokat mozgatnak, illetve egyértelművé teszi a magyar vezetés, hogy akkor most Felvidék következik. Tehát, hogy nekünk is van egy szudéta vidékünk, például úgy hívják, hogy Felvidék illetve Dél-Felvidék. Tehát Felvidéknek az a déli sávja, Csallóköz és más határmenti területek, amelyek akkor egyértelmű magyar többségűek voltak. Tehát ha összevetjük a 2 népszámlálást, a magyar szerint 84, az csehszlovák szerint 57% magyar többség volt 30-ban, mondjuk egy ilyen kétharmados. Jó kétharmados magyar nyelvi többség biztos, hogy megvolt ezekben a területekben, tehát egyrészt teljesen jogos volt a bécsi döntés. Ez a durva benne, hogy néprajzi szempontból senki nem találhat benne kivetni valót, mert miközben sokat vitatkoztatunk a második bécsi döntésen, tehát Erdélyről, mert ott valóban 50-50 az állapot, és ott valóban nem úgy viselkedünk, ahogy kellene, de már az első pillanattól kezdve. De az első bécsi döntés az még békében születik. Tehát nem háborúban születik, hanem még egy békés állapotban. De mi a probléma, hogy pontosan az első bécsi döntéssel láncoljuk oda magunkat a nácikhoz. Tehát akkor válik egyértelművé...
Hát akkor még hosszú porrázon vagyunk.
Hát hosszú porráz, de porráz.
Nyilván, csak azért mondom, hogy ez is egy ez folyamat. Igen. Majd,
igen, de akkor indul el az a folyamat, és az a folyamat csak akkor lett volna megakadályozható, és itt nyilván játszok az ukróniával, tehát a meg nem történt tényekkel. Ez egy szerintem egy jó intellektuális játék egy történésznek, csak akkor lett volna megakadályozható A korabeli magyar politikai elit és államvezetés azt tudta volna kommunikálni a társadalomnak, hogy rendben uraim, mi nagyon-nagyon szeretnénk mindezt, tudjuk, hogy mi többre lennénk hivatottak, illetve hogy a mai Magyarország nem fedi le a magyar nemzet határait, és ezt mindenki tudja, 2,5-3 millió ember rekedt a határokon kívül, de mi nem fogunk hozzájárulni egy újabb világháború kitöréséhez, és főleg nem fogunk egy totalitárius hatalomhoz dörgölődni, tehát nem fogunk tőlük függeni abban, hogy ezt elérjük. Ez természetesen egy annyira népszerűtlen döntés lett volna valószínűleg, hogy 38-ban lehet, hogy még a szocdemek, vagy lelkük mélyén még a kommunisták se fogadták volna el. Tehát azért mondom, hogy ukrónia, mert ennek az elképzelésnek a realitása a nullához tendál. De ezzel azt akarom bemutatni, vagy azt akarom érzékeltetni, hogy milyen mély volt az a gödör, és milyen sötét volt az a zsákutca, amiben belemasíroztunk 38-39-ben, mert valóban nem nagyon volt más opció, illetve senki nem gondolta komolyan magyar politikai életben, hogy nagyon lennének ebben más opcióink, miközben elég egyértelmű volt már, hogy ez az opció, ez elkerülhetetlenül a náci Németország felé vezet minket, és igenis, hogy ennek lesz ára. Tehát, hogy igenis, hogy ezeket a területeket, ezeket az engedményeket, ezeket a szívességeket nem ingyen teszik majd a nácik, hanem kérni fognak. Tehát a magyar zsidókság megsemmisítéséhez vezető út valahol 1938-ban kezdődik, és a magyar történelem legnagyobb összesített katasztrófája, tehát a 44-45-ös összeomlás, kettős katonai megszállás és a totális vereség, akkor kezdődik szimbolikusan 1938. novemberében, amikor a magyar honvédek diadalittasan nem is kell elfoglalniuk, tehát nem is kell harcolni, egyszerűen bevonulnak például Kassára. És egy olyan ember, mint Márai Sándor, az író, aki 1918 őszén hagyta el Kassát, visszamegy a szülővárosába 20 év után, és olyan tudósításokat ír a pesti sajtónak, hogy az ember elolvassa, és nem hiszi el. Tehát egyszerűen el tud feledkezni pillanatra mindarról, amit írt a 30-as évekre rosszakat, rondákat a Horthy rendszerről, hogy neobarok, hogy avit, hogy tekintélyelvű, és nem demokratikus, stb., és egyszerűen hálás azért, mert a rendszernek köszönhetően visszakaptuk Kassát. Tehát ez a, ilyen szempontból tényleg ez a nacionalizmusnak a varázsa, hogy egyszerűen ki tudja kapcsoltatni az agyakat. Tehát Márai Sándor agya egyszerűen kikapcsol akkor egy erdélyi párhuzam Jordáki Lajos naplója. Jordáki szociáldemokrata, illetve néha-néha az életében kommunista agitátor, értelmiségi szervező, vezető. Én nagyon szeretem, egy fantasztikus személyiség. Valaki elolvassa az 1940-es naplóját, és a kolozsvári bevonulás élményét 40 szeptemberében, ugyanez az agy kikapcsolás történik. Ő egyszerűen érzi, hogy ebből baj lehet, de annyira fantasztikus a nemzeti felszabadultság érzelme, hogy ez mindent visz. Ezek a példák nagyon-nagyon jól megragadják azt az érzelmi zsákutcát, amiben a második világháború kezdete vitte nem csak a Horthy rendszert, hanem egész Magyarországot. Itt kár lenne csak a Horthy rendszert kárhoztatni, mert egyszerűen a magyar lakosság túlnyomó része megy ebbe bele. Szinte mindenki egyetért a területi revíziókkal, és a fájdalmas is kimondani, magyar társadalom jelentős része egyetért a különböző zsidó törvényekkel, tehát egyetért azzal, hogy a zsidó kérdést valahogy meg kell oldani.
63, ugrunk egy nagyot, meredeket, és a kádári amnestia, illetve hát azt elkezdő konszolidáció pillanata az, amikor lezárod ezt a fejezetet. Hogy rímelnek egymásra a zsidó törvény meg az amnestia? Ez két igazándiból szándékában vagy kifutásában ellentétes történet. Nyilván ahhoz, hogy amnestia legyen, az azt jelenti, hogy valakit föl kell oldozni az addigi börtönbüntetés alól. Ez az a pillanat, amikor lezárul a súlyos periódus, és jön aztán az a fajta kibontakozás, aminek mondjuk a párját éppen a 67-es kiegyezés utáni időszakkal állíthatjuk esetleg párhuzamba?
Nyilván a párhuzamos Sándit. 867 egy közjogi megegyezés és egy valódi megegyezés. Tehát ott egyenrangú felek tudnak tárgyalni, Kádár nem tárgyal senkivel. Ő nem tárgyal a magyar társadalommal, hanem 62-63-ban kifejti, hogy lezárult a szocializmus alapjainak a lerakása, ezzel a csúnya kifejezéssel él, illetve megfordítja Rákosi szlogenjét, hogy hát aki nincs velünk, az ellenünk van, és azt mondja, hogy a Népfront kongresszusán valami olyasmit mond, tehát ott van a teljes idézet a kötetben, és most nincs előttem még a kötet, majd jött ki a nyomdából, tehát még én se fogtam meg a saját kötetemet, de valahogy úgy van, hogy aki nem agitál a Népfront ellen, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mellette van. Ami azt jelenti, hogyha befogjátok a pofátokat, hogyha nagyjából azt csináljátok, amit mi mondunk, ha elfogadjátok az MSZNP, a pártnak a vezető szerepét, akkor sokkal nagyobb teret engedünk a magánéletben és az élet kibontakozásában, mint a 30-as, 40-es és 50-es években. Ezért ilyen értelemben gondolom, hogy lezárul az a nemzedéknyi hosszú korszak, tehát 1938 és 63 között, amikor a magyar felnőttek és fiatalok gyakorlatilag háborúkat, forradalmakat és töménytelen mennyiségű állami és magán jellegű erőszakot tapasztalnak meg. Tehát ez az erőszak korszaka. 63-mal, és nyilván itt az amnestia, a politikai foglyok nagy részének szabadon bocsátása egy erős, szimbolikus pillanat ebben a folyamatban, akkor zárul le az a folyamat, és egyfajta, tehát olyan kompromisszumot, vagy olyan tűzszünetet köt a Kádár rendszer, ami aztán kitart a 80-as évek végéig. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy ez egy tűzszünet, de úgy, mint például Észak-Korea és Dél-Korea között ugye a 38-as demarkációs vonal, igen. Tartja magát. Uh-huh. Tehát egyszerűen senki nincs olyan állapotban, és nincs olyan kedvében, hogy ez komolyan megszegje. És azt a magyar társadalom viszont rettenetesen értékeli, és ezért is lehet Kádár János és rendszere alapvetően népszerű és nagyon széles körben elfogadott Magyarországon, és ezt egyszerűen meg kell érteni ennek az okait, nem azért, mert a magyarok meghűltek, vagy megtörték volna a gerincüket. Ezek népszerű magyarázatok, de szerintem nem adekváltak, tehát nem elég jók ahhoz, hogy ezt megmagyarázzuk.
Faludi jobb ehhez, igaz? Azt mondja, hogy Naftalinba tette az akasztófa kötelet, és elővette a kolbászt.
És hozzáteszi, hogy úgy hallom, hogy megszerettek. És nyilván rettenetes keserűséggel mondja ezeket, vagy írja le ezeket a sorokat.
Már nyugatról, ugye? Már nyugatról.
Kanadából írja mindezt 1981-ben, tehát a forradalom után 25 évvel, amikor ugye nyugaton emlékeznek meg a forradalomról, Magyarországon ez szigorúan tilos, illetve a Bibó emlékkönyv megjelenése és a demokratikus ellenzék színre lépése mutatja csak meg, hogy itt valami motoszkál, valami mozdul itt a mélyen, de a társadalom a nagy része még mindig egy nagyon mély álomban van. De a lényeg az, hogy ezt az álmot az okozza, hogy a társadalom nagy részének egyszerűen elege van a mozgósítás és az erőszakból. Tehát amikor Kádárék ajánlanak nekik egy észszerűnek tűnő modus vivendit, egy együttélési mechanizmust, ami nem azt feltételezi, hogy vakon hinni kell valamiben, hanem elég elfogadni az uralkodót, és aztán a magánélet számos területén ki lehet alakítani
komfortzónákat,
ambivalens területeket, lehet egy kicsit másképp is gondolni.
Ezt úgy nevezted, hogy a protekcióra épülő rendszer, hogy mindenki egy kicsit segít a másikon, beemeli, előre tolja a helyzetbe.
Hogy éppen kirekeszti, vagy kiszorítja, de ezt alapvetően békés eszközökkel. Tehát, hogy, és maga a diktatúra is, tehát nagyon érdekes, egyrészt bevonja a társadalmat a saját dolgaiban, gondoljunk például az állambiztonságra, korán sem olyan nagy a magyar állambiztonság, mint a román állambiztonság, de a maga módján hatékonyan tud működni, mert azokat az embereket, azokat a csoportokat tudja elég sikeresen bevonni, akik sokat számítanak. És tehát elsősorban az elitet vonja be a tevékenységébe.
Stefano, van is egy idézeted, vagy egy utalásod, hogy a püspöki kar 13 tagjából mintegy 10 voltak valószínűleg beszervezettek.
Hát ez a valószínűleg azt jelenti, hogy Igen, hogy fedőnével ellátott és tevékenységgel rendelkező tavók. Ez egy, azt hiszem, 1987-es adat az Ungvári Tabajdi 2007-es kötetből, amit azóta senki sem cáfolt. De nyilván ezek az adatok csak annyit mutatnak, hogy a magyar állambiztonság az nem mindenben és nem teljesen slendrián módon működik, mint a diktatúra egészen. Nagyon-nagyon módszeresen arra törekszik, hogy főleg az egyház, tehát azokon a területeken, ahol korábban a legnagyobb ellenállást fejtették ki, tehát például volt arisztokraták, volt jobboldaliak, vagy éppen a különböző keresztény és nem keresztény egyházak vezetői között a legmódszeresebb bevonást kezdeményezze, és ezzel kineveljen a 60-as, 70-es évektől egy hozzá lojális új elitet. És azt kell látni, hogy ez nagy mértékben sikerül is. Tehát ebben nagyon sikeres a rendszer. De azt gondolom, hogy a Kádár rendszerben élő sok millió kisembert nem ez fontos számukra abban, hogy ők nagyjából támogatják a rendszert, hanem egyrészt azt, hogy a rendszer biztosít számukra normálisabb életfeltételeket. Itt azért soroltam az adatokat, gazdasági fejlettségi adatokat, és miközben ez is egy paradoxon, miközben összességében nagyon nő a távolság Ausztriától. Ugye ez az Ausztria párhuzam végig van a kötetben, és gazdaságtörténészek kimutatták, hogy egy korszak volt az egész 20. században, ez durva, amikor csökkent a fejlettségbeli különbség Ausztria és Magyarország között, és ez nagyjából az 1920-as évek közepétől 1938-ig. Utána végig 1996-98-ig ez az olló folyamatosan szétnyílik, és a rendszerváltáskor, tehát 1989 környékén a magyar vásárlóerő, az osztrák vásárlóerőnek körülbelül az egy negyede, kevesebb mint 30%. Ma kicsit kevesebb, mint a fele. Ami azt is jelenti, hogy az sem teljesen igaz, hogy egyáltalán nem történt az utóbbi mondjuk 25-30 évben felzárkózás. Valami történt. Inkább két dolgot lehetne kifogásolni. Egyrészt az, hogy ez a felzárkózás csak nagyon részleges volt. Tehát egyszerűen visszanyertük azt a pozíciót, ami a Horthy korszak elején volt a 20-as években, tehát nem egy túl nagy eredmény. Tehát ugyanott vagyunk ezen a téren, mint körülbelül 100 évvel ezelőtt. Másrészt más országok, itt említhetem természetesen Csehországot, Lengyelországot, mint nagyon látványos példa, de akár Romániát, mint olyan látványos példa, ahol ez a fejlettségi különbség Ausztriához képest elképesztő volt a 90-es években, valahol egy a 9 vagy egy a 10, tehát elképesztő jövedelem különbség volt, és ma ez a jövedelem különbség körülbelül 1-3, tehát nyilvánvalóan óriási még a különbség, de viszonylag gyors a felzárkózás. Ami azt is jelenti, hogy gyengültek Magyarországnak a relatív pozíciói. Tehát más országokhoz képest jobb helyzetben voltunk a 90-es években, mint amilyen helyzetben vagyunk ma.
Van egy Nyugati minták nyomán című fejezet 63-2004, ez a periódus, amit átölelsz, és utána hatodikban, ugye hát ez az átállás, ahogyan történik az egész, és itt ami érdekes, és szintén lényegében az eddigi szakaszolás és témakezelés koherenciáját húzza alá, hogy tulajdonképpen te 88-ban datálod a Grosz moszkvai látogatásától a rendszervá a felgyorsulását, ugye amikor Gorbacsov rábólint arra, hogy a csapatok kivonuljanak, de hát ezt nyilván utólag tudjuk mi is meg, hogy ez akkor történt. Tehát, hogy 89 nem úgy váltás, ahogy azt bevéstük magunknak, hanem ez egy folyamatnak a része. Aztán meg a hatodik fejezet, ez a menekülés a senki földjére, az illiberális fordulat 2004, kötőjel is egy kérdőjel, ami, hát hogy mondjam, azt is mondhatnám, hogy ez egy szakmaiatlan fejezetcím, de hát benne van ugye az, hogy meddig tart, és benne van a szakembernek, a történésznek a kétkedése is, hogy lesz-e valamilyen kibontakozás. Ami izgalmas, és még kitérnék arra, hogy a végszóban azt mondod, és itt most idézlek, mindenek dacára, hogy ez a mi történelem percepciónk mindig csak a vereségeknek az ünnepé avatásáról szól többnyire. Lásd Mohács, lásd Világos, lásd Trianon, lásd lásd 56, és akkor van egy ilyen, az utolsó bekezdés tulajdonképpen így kezdődik, a zárszó, hogy Magyarország jövője akkor sincs kudarcra ítélve, amennyiben, hozzáteszem joggal, sikertelennek érezzük közel múltját, idézet bezárva. Tulajdonképpen a múltunkról szóló narratívában valahogy azt javasolod, hogy ezt a jeremiádos jaj szókkal és felkiáltó jelekkel telített stílust valahogy próbáljuk levetközni, és felülről egy picit hidegebben nézni mindazt, ami velünk történt.
Igen, alapvetően pontosan ez volt a célom, viszont nagyon gyorsan meg akartam még magyarázni a 2004-es dátumot, mert ez lehet, hogy nem magától értetődő, vagy nem magától értetődő az összefüggés. Ugye 2004-ben csatlakozik Magyarország az Európai Unióhoz, és akkor nagyon sokan azt gondolták, hogy itt eljött a mi történelmünknek a vége, tehát egy küzdelmes történelemnek a vége. Ez a lébe jut, tehát a kompországból egy a nyugati szövetségi világba teljesen integrált és fejlődő képes szép kis ország születik. És ez egy olyan jövőkép, ami akkor nem is tűnt olyan elképzelhetetlennek, és ezért nem korszakhatár nálam 1989 ebben az értelemben, tehát ezért van ez a 40 éves lau 1963 és 2004 között, mert azt próbálom megfejteni, hogy hogyan alakult ki, bontakozott ki és teljesedett ki az a nyugati konszenzus, ami uralta a magyar eliteket a 70-es, 80-as években. Sőt, azokat is, akik névleg szocialistának vagy éppen kommunistának mondták magukat. Tehát az volt a tétel, az alaptétel az volt, hogy a szovjet birodalom nem képes kielégíteni a mi igényeinket, nem felel meg a mi fejlettségi szintünknek, tehát minden erőfeszítést kell megtenni annak érdekében, hogy Magyarország differenciálja a kapcsolatait, és keresse a kapcsolatokat a nyugattal, mert szükséges nekünk. Tehát így is magyarázható végül is az, hogy ezek a kapcsolatok olyan intenzívé válnak, hogy már a 80-as években a magyar export nem kis része nyugatra megy, illetve kialakul egy úgynevezett kettős függőség, tehát van egy függőség a KGST-től, tehát a szovjet szövetségi rendszertől, és van egy függőség a nyugattól, mert a nyugat pénzt ad nekünk.
Kölcsön, tehát a világbanknak a...
Pontosan eladósodunk, nexusa. És olyan mértékben adósodunk el, ami a 80-as években már egyre kevésbé teljesíthető és egyre kevésbé fenntartható. Mindezzel együtt a 90-es évekre kibontakozik és teljessé válik ez a konszenzus, és ez a konszenzus viszi Magyarországot a NATO-ba és az Európai Unió felé teljes egyetértésben, tehát egy darab politikai parlamenti párt van, 4 évig csak parlamenti párt, de fontos itt megemlíteni őket, a Csurka István vezette miét, aki következetesen ellenzi a NATO, illetve az EU csatlakozást, és meg is indokolja, hogy miért. A többiek, tehát a korabeli Fidesz is, a korabeli jobboldal is, illetve természetesen az SZDSZ és az MSZP teljes mellszélességgel támogatják. És akkor feltehetnénk a kérdést, hogy akkor mi a probléma? Tehát mi romlik el? Mi törik meg aztán 2004 környékén? Én abban találom a magyarázatot, és ezt részben már a korábbi könyvemben, tehát a Orbán Viktor politikai életrajzáról szóló könyvemben próbáltam megfejteni, az, hogy nincs egy következő nagy projekt. Akkor zajlik egy izgalmas időszak a magyar politikai életben, Orbán Viktor elveszíti a 2002-es választásokat, Medgyessy kormány, aztán Gyurcsány Ferenc párton belül megpucsolja Medgyessy Pétert, és 2004. szeptemberében beül a kormányfői cégbe, és aztán jön 2006, a Köszödi beszéd zavargások, tehát van egy nagyon izgalmas, de azért elég negatív időszak a belpolitikában, de ami fontosabb, megtörik a nyugati konszenzus, ami végiguralta a magyar politikai és kulturális eliteket. Tehát sokan kezdenek kételkedni abban, hogy mi tényleg kell, hogy oda csatlakozzunk, illetve jó-e nekünk hosszú távon, hogy a szuverenitás, és itt ezért nagyon fontos még egyszer ez a szuverenitás gondolat és a szuverenitás fogalma, hogy a nemzeti szuverenitásunkból engedve mi az euróatlanti világhoz csatlakozunk, mert, és így hangzik az érvelés, ami aztán 2010 után nagyon hangsúlyossá válik, mint tudjuk, és ma aztán hát a csapol is folyik a közmédiában és mindenhonnan, hogy sokkal többet kellett feladnunk Brüsszel érdekében, mint amennyit Brüsszeltől kapunk, tehát nekünk nem éri meg egyszerűen ennek a birodalom tagjává válni, akár jobb lenne ebből kiválni, mert a nemzeti szuverenitás a legfontosabb. És ez a nemzeti együttműködés rendszerének a kerete. Tehát ilyen értelmezési keretben születhetik meg az a gondolat, hogy a liberális demokrácia nem jó Magyarországon, a liberális demokráciát le lehet váltani valami másra, nevezzük akkor nemzeti együttműködés rendszerré, és a nyugati orientációt felválthatja egy olyan gondolat, amit sokféleképpen neveztek azóta, ugye nevezték ezt keleti nyitásnak, ma ugye szeretik nevezni, bár ők sem tudják, hogy ez mit jelent, a konnektivitás elméletének, ami azt jelenteni alapvetően,
hogy is.
Hogy mindenkivel bizniszelünk, és senkinek nem vagyunk a barátja, de mindenkinek lehetünk.
A partnere.
Bocsánat, mint egy kupiban, tehát mindenkinek lehetünk az alkalmi partnere, de ugye tartós kapcsolatokat úgysem érdemes szőni, mert rövid az élet. Lehet így gondolkodni, teljesen legitim gondolat, amit próbálok megfejteni a könyv utolsó 15-20 oldalában, amit ön szakmaiatlannak minősített.
Nem az oldalt, a kérdőjelre mondtam.
A kérdőjelt, igen, de vállalom, hogy a könyvnek nyilván van egy üzenete, és én ezt nagyon nyíltan vállalom, tehát nyílt kártyákkal jártok.
Műfajában egyébként, ahogy mondod, ez egy történelmi esszé, tehát nem tankönyv.
Itt kizárólag olyan tények vannak, de nyilván van egy-két ilyen finomság benne, de alapvetően a tények tekintetében szerintem olyan történetet mesél el, amit valaha is máshol már az olvasók nagy része már láthatott vagy hallhatott. Ami engem izgatott az, hogy tudom én, és hogy szeretném én egy kicsit másképp összerakni, hogy rengeteg minden, ami a mai világból nézve és a mai valóságból nézve értelmezhetetlen a jelenkori történelmünkben, annak tükrében, amit elmondok, és ahogy elmondom, és úgy mondom el, hogy rengeteg szerzőre és nagyon sok gondolatra támaszkod, egy kicsit értelmezhetőbb legyen, és akkor nagyon sok minden, amit nem értünk, vagy amit frusztrál bennünket, mert nem értjük, szerintem érthetővé válik, és nem biztos, hogy ettől mindenki jobban érzi magát, de én legalább azt gondolom, hogy jobban érezhetjük magunkat, ha képesek vagyunk reflexív módon, önreflexív módon nézni a történelmünkre, áttekinteni, és esetleg bizonyos konstrukciós hibákat átgondolni és meghaladni.
Balsors, akit régen tép kérdőjel, ugye? Így néz ki ez a cím, történelmi kalauz egy új nemzedéknek, a Magyar Hang könyvek sorozatában jelent meg Stefano Bottonitól. A szöveg valójában olasz diákoknak, egyetemistáknak készült eredetileg, aztán lett egy magyar átdolgozott változata, és csak a végén éppen bepréselem azt a gondolatot, hogy van itt a könyv folyamán egy nagyon szépen végigkövethető olasz mellékág, tehát a 48-as forradalomtól, Türr Istvántól, elegészen Francesco Illin át, Kádár János fiumei eredetéig, és az olasz kommunista párt 70-es, 60-as évekbeli kapcsolatáig, elegészen a Berlusconi Orbán barátságig.
Örülök, hogy észrevette. Azért azt nem tehettem volna meg, hogy Olaszországot kihagyom ebből, és nem is akartam kihagyni.
És köszönöm a szívességet, hogy egy PDF nyomán én már hamarabb jutottam a kötethez, mint szerző a kinyomtatott kiadványhoz.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Stefano Bottoni volt a mai Tetőterasz meghívottja, holnap pedig László Noémi érkezik ide a stúdióba. Legújabb prózakötete okán beszélgetünk arról, hogy milyen volt az ő iskolás korszaka. Rostás Péter István vagyok. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.